A görögkatolikus metropóliánk híreiből most a szombaton esedékes Mátra Verebély Szentkúti búcsút emelném ki. 10 óra 15-kor lesz egy katekézis, amit majd Jármi Zoltán atya fog vezetni. 11 órakor pedig Szent Liturgia lesz, Kocsis Tamás atya lesz, aki majd prédikál. 14 órakor pedig egy parakliszt fogunk végezni. Nagy szeretettel hívjuk, várjuk oda Mátra Verebély Szentkútra, nem csak a görögkatolikusokat. És akkor visszatérve egy kicsit a korábban megkezdett témánkhoz, hogy visszautoljak itt az elmúlt percekben elhangzott ismertetésekre is, hogy amiket Sándor atya szájából hallottunk itt, a vértanúk. A vértanúk, ők a kereszténységnek az immunválasza. Amikor azt mondják, hogy gyerekek, amit ránk akartok erőltetni, az annyira káros, annyira veszélyes, hogy az életem nem ér annyit, mint az az igazság, amit ti tönkre akartok tenni. Úgyhogy inkább meghalok, de nem veszem be azt, amit mondtok. És ugyanezeket tudjuk elmondani a kommunista eszmék kapcsán, ugyanezeket tudjuk elmondani a nyakunkba zúduló mindenféle evangéliumtól, vagy keresztény értékrendtől, vagy akár a zsidó keresztény kultúrától, távol eső dolgokra, a gender elmélet őrültségeire. Ugyanezeket tudjuk elmondani, hogy ezeket egy egészséges immunrendszerrel rendelkező kereszténység nem veszi be, és igen, ha arra van szükség, akkor ma is lesznek vértanúk, akik azt fogják mondani, hogy ezt ne próbáljátok meg letolni a torkunkon, mert ez halálos méreg. Ez végérvényesen tönkre tudja tenni az életünket. Na és hogy hát ne csak a veszélyekre hívjuk fel a figyelmet, hanem akkor, hogy mi mindent tudunk megtenni. Hát egyrészt önmagunkban érdemes tudatosítani, hogy a hitünk, a szertartásaink, az, hogy léteznek templomaink, ez kincs, érték, védendő érték, amit persze megmutatunk szívesen, invitálunk másokat szívesen. De a Szentírásban is ezt olvassuk, hogy ne dobjátok a gyöngyeiteket a sertések elé. Tehát ne engedjük másoknak, hogy a mi értékeinket kigúnyolják, tönkretegyék, szétszíncálják, hanem ezekre vigyázunk. Aztán ugye itt említettem a gyerekeknek a nevelését, hogy az óvodai színezőktől indul, és hát bátorítom a kedves hallgatókat, én is találkozom ilyennel, hogy jaj, hát nem visszük a templomba a gyereket, mert még nem tud viselkedni. Hát vigyék. Ennyire egyszerűen vigyék a templomba a gyereket. Ha nem bírja ki az egész szertartást, akkor is 5 percre, 10 percre, akármennyire menjenek be, szokja a közeget. Ha el kell utazni vidékre autóval a nagymamához, mert mondjuk beteg, és meg kell látogatni, ha a gyerek szólni fog a útközben, hogy neki már elege van az utazásból, és álljanak meg, akkor is meg fogják oldani a kedves szülők, hogy jó, de most muszáj elmenni. Vagy ha, mit tudom én, valahol messze lakik a nagymama, és repülővel kell menni, hiába fog a tenger fölött cirkuszolni a gyerek, hogy ő most már ki akar szállni, mert elege van az utazásból, nem fognak kiszállni a kedves szülők, hanem meg fogják ott oldani azt, hogy jó, de most muszáj meg, tudod, a repülőből nem szállunk ki, mert se blablabla, bla, el lehet mondani neki. De hozzák a szertartásokra, hadd szokja a gyerek, ugyanígy, hogy tehát ez, aki ilyesmiket gondol, majd eldönti ő, hogyha majd felnőtt lesz. Hát, bocsánat, az anyanyelvét a gyereknek nem felnőttként fogja eldönteni és megválasztani, hanem nincs ilyen, hogy teljesen tiszta lappal indul az ember. Egy bizonyos nyelven szólunk a gyerekhez, meghatározzuk. Ahogy szólunk hozzá, aznak a gyereknek az lesz az anyanyelve. De csak azért, hogy majd ő 18 évesen választhasson magának anyanyelvet, és azért nem fogjuk azt mondani, hogy hát nem szólunk hozzá semmit, mert majd ő eldönti, hogy mi legyen az anyanyelve. Azt hiszem, hogy érezzük ebből, hogy igenis a hitünk egy nagyon mély alapvető réteg is. Persze, meg lehet tanulni 18 éves fejjel is egy nyelvet. El is lehet érni benne eredményeket, lehet szerezni benne nyelvvizsgát, stb. Tehát még professzora is lehet valaki. Na de hát mennyire más az, ha valakinek az anyanyelve belenő. Ugyanígy, tehát nyugodtan szertartásokra hozzák a gyereket. Nem baj, ha nem érti. Hallja az éneket, szokja azt a közeget, Uram, bocsáll, tömjén füstöt érezze, legyen róla gyerekkori élménye nyugodtan, hogy igen, itt már voltam, ez nem idegen környezet, én itt otthon vagyok. Ugyanúgy, ahogy a ritkán látott nagyszülők kapcsán a gyerekek ugye ösztönösen óckodnak, ki ez az idegen bácsi, ki ez az idegen néni, tessék vinni a nagyszülőkhöz akkor a gyerekeket gyakrabban, hogy ne legyen idegen a bácsi meg a néni, hanem hogy igen, megöregszünk, egy kicsit más a testünknek az illata, a kisbabáknak az illatát nagyon szeretjük, az öregekét az ugye picit másképpen érezzük, de meg fogunk öregedni, és akkor igen, hát annak az öreg néninek, öreg bácsinak már egy kicsit dohos a szekrények, kicsit ilyen furcsa illatúak a ruhái, de hát ő a nagymamám, ő a nagypapám. Szeretem akkor is, hogyha ilyen különböző illatúak a ruhái. Mert hozzám tartozik, és én hozzá tartozok. Ugyanígy, nagyon-nagyon bátorítom a kedves testvéreket, hogy nagyon sokszor előfordul temetésre nem hozzák a gyereket. Jaj, ő még kicsi, őt nem akartuk, hogy itt megzavarja meg. És akkor mit mondunk neki? Hogy a nagymama egy nagyon messzi utazásra ment, és hogy hát majd valamikor visszajön, vagy... Persze, fájdalmas élmény, fájdalmas. Na de hát az életünknek a része. Sokkal jobb a gyereknek a fejlődése szempontjából az, hogyha van egy ilyen elbúcsúzás élménye, egy fájdalmas, igen, de ott van, látta, jelen volt. Nem egy el nem képzelhető, félelmetes valóság lesz, hanem emléke van róla. Érdemes nyugodtan, nem kell félni ezektől. El lehet mondani, igen, itt hagyta a testét, a lelke már máshol van, lehet erről beszélni, csak néha az a tapasztalatom, hogy erről nem tudunk beszélni. Pedig hát ezt nagyon sürgősen kéne betenni a gondolataink közé, hogy biztos, hogy itt fogjuk hagyni a földi életet. Hát ugye ez is az egyik vetülete ennek, hogy annyira a földi élet központú lett a gondolkodásmód. És akkor még egy kitekintés hadd adjak a kedves testvéreknek itt nagyon röviden. Nagyon furcsán működik körülöttünk a világ, nagyon-nagyon sok ember működik pénz alapon. A viselkedésünkben ez nem azonnal mérhető tetten, de pénz és haszon elvű alapon működik nagyon sok ember, és nagyon furcsán szoktak nézni, hogyha valaki nem így működik. Hogyha valaki azt mondja, hogy ja, nem a pénz motivál, hanem én megpróbálok szeretet alapon működni, ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek mindent lehet, vagy szabad, hanem az, hogy jót akarok a másiknak tudatosan. Akkor is, ha ebből nekem netán nem származik se anyagi hasznom, se előnyöm, uram, bocsá, lehet, hogy még anyagi károm is származik belőle, mert hogy tekintette vagyok a másikra, és jót akarok neki. De ez a fajta megközelítés, ez olyan, mint hogy valaki mondjuk csak a gőzgépet ismerné, és akkor itt ránézne mondjuk a mai modern technikai eszközökre is, és nem ismerni az akkumulátor technológiát, és akkor de jó, de hol van benne a gőz? Hol kell beletölteni a vizet? És így keresgetni, hogy jó, de hogy működik az egész? És hogy ezen agyalna hasonló módon szokott a pénz alapon működő ember tekinteni azokra, akik evangéliumi szeretetteljes alapon próbálnak működni, hogy én nem értem, te hogy gondolkodsz. Hát igen, van egy másfajta energiaforrás, ami nem ilyen módon közelíti meg, nem pénzzel, nem érdekkel, nem haszonleséssel, hanem a belülről fakadó szeretettel és jósággal. És aki megtalálja ezt, hogy a szeretet alapján is tud működni a világ, sőt, a szeretettel úgy tűnik, hogy más arcát tudja megmutatni a világ, hogy akkor is szóba állnak az emberrel, ha kikerül egy pozícióból. Ugye hát milyen sokan megélik ezt, hogy mondjuk vezérigazgató volt valahol, stb. Addig így meg úgy igazgató úr, meg stb. Elmegy nyugdíjba, és már nem is köszönnek neki a volt alkalmazottak, mert hát ugye már nem ő a főnök, már nem lehet tőle előnyöket remélni, már nem lehet tőle hasznot kicsikarni. Mennyivel más a szeretetteljes, jóságos megközelítés, ahol nem a beosztása, nem az anyagi helyzete, nem a kapcsolati tőkéje miatt, hanem maga az ember az, aki számít. És tudunk vele akkor is beszélni, hogyha megbetegedett, hogyha éppen elszegényedett, hogyha nehéz helyzetbe került. Ezeket érdemes önmagunkban is átgondolni, átszűrni, hogy mennyire gondolkodunk. Pénz, haszon, vagy mennyire gondolkodunk evangéliumi rendszerek alapján. Én nagyon szeretettel bátorítom a kedves hallgatókat, hogy ássanak a gondolkodásmódjuk mélyére, ragaszkodjanak a krisztusi tanításnak a kincseihez, ezeket erősítsék saját magukban. Jöjjenek a szertartásokra, legyenek jelen az imádság, akkor is működik, ha az ember nem minden szavát érti az eszével, de ha egy nyitott szívvel jelen van. Nagyon fontos, hogy ugye el szoktam mondani hasonlatként, hogy nem elég az, hogy ott vagyok a templomban a szertartás ideje alatt. Tehát ez a sokan úgy jönnek be a templomba, mint hogyha elmennének moziba, beülnek háttal a vászonnak, föltesznek a fejükre valami fülhallgatót, és nyomkodják a telefonjukat egész film alatt, és ha megkérdezzük tőlük, hogy na, láttad ezt a filmet? Akkor azt válaszolják rá, hogy hát voltam a moziban, de hát nem volt semmi különös élmény, és akkor kiderül, hogy háttal ült a vászonnak. Na hát én azt kívánom a kedves hallgatóknak, hogy ha jönnek a templomba, ne üljenek háttal a vászonnak, hanem nyitott szívvel, lélekkel engedjék, hogy az imádságnak az ereje és a lelkülete átjárja a mindennapjaikat. Megköszönöm a kedves hallgatóknak a ma reggeli figyelmet, megköszönjük a kedves hallgatóknak az adományokat, amelyek nélkül ez a műsor sem jöhetett volna létre. Köszönöm a háttérben Farkas Miklósnak itt a segítséget, aki itt a technikai dolgok kapcsán mindig a rendelkezésünkre áll, és segít nekünk, hogy az adás ilyen szempontból is gördülékeny és zökkenőmentes legyen. Kívánok jó, lelki, egészséges immunrendszert a kedves hallgatóknak, bátor immunválaszokat, amikor ezekre van szükség, és kívánok a mai napra, meg a ránk következő napokra is bölcs döntéseket, kívánom Isten áldását, megköszönöm a ma reggeli figyelmet, a mikrofonnál Gulyván Gergelyt hallották. Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké!